Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és bemutatom vendégünket, Varga Katalint, a Magyar Hipnózis Egyesület elnökét. Sok szeretettel köszöntöm.
Én is üdvözlök mindenkit.
És amikor annak idején kérdeztem, hogy milyen titulust írjak a neve után, akkor e-mailen elküldte nekem. Én nem vállalkozom rá, mert nagyon sok mindenből tevődik ez össze. Legyen szíves elmondani.
Sok furcsa betű. Én az ERTE-n tanítok, úgyhogy egyetemi docens vagyok. Azt hiszem, ezek vannak ott. PhD-ztem és habilitáltam, ezeket kell funkcióm szerint kiírni a hivatalos aláírásomban. De itt most azt hiszem inkább a hipnózis egyesületi tevékenységem, ami fontosabb a témánkhoz.
Hát világos, de... Igen, de ez is hozzá tartozik. Én utána néztem ennek a területnek, a történetének, természetesen csak nagyon szűk vonalakban tudok róla említést tenni. Ön biztosan sokkal jobban tudja, akár mint Egyiptommal kapcsolatban, ugye én legalábbis azt olvastam, hogy ott ez már az állatok kapcsán megjelent. Aztán majd az 1700-as, 1800-as években teremtették meg mindannak az alapját, amiből kifejlődött a mai hipnózis. Erről először egy pár szót legyen szíves.
Valóban, ugye több ezer évre tekint vissza a hipnózisos vagy hipnózisszerű módszereknek az alkalmazás általában gyógyításban egyébként. Már úgy értem, hogy hagyományosan annak vannak nyomai. Hát talán így, ahogy mondja, a modern hipnózista a körülbelül Mesmer környékétől számoljuk, akitől kezdve gyakorlatilag a mai napig az igazi kérdés az alkalmazás mellett az, hogy mi a mechanizmusa. Tehát, hogy vajon hogyan zajlik a dolog, mi történik, amikor alaphelyzetben egy hipnotizőr és egy hipnotizált személy együtt van, és a hipnotizőr úgynevezett hipnotikus szuggesziókat ad a másiknak, és az mondjuk annak megfelelően, nem tudom én, jobban lesz, meggyógyul, vagy ilyen a dolgokat végrehajt, majd ha érdekli önöket, elmondhatom ezzel kapcsolatban a tévképzeteket, meg a valós dolgokat, hogy mire lehet rávenni, meg mire nem az embereket. Ugye Mesmer abban gondolkodott, hogy egy úgy hívta, hogy animális magnetizmus van a hipnózis során, amit sokszor tévesen fordítanak, mert nem állati, hanem az anima, mint lélek, tehát hogy a élő lények egymásra hatása valahol a dolog kulcsa. És hát most azért hagyd ne soroljuk végig az összes fázist. Talán nagy vonalban elég, hogy az idők során érdekes módon változott az, hogy hol a hipnotizőrnek a talentumán, tehetségén, technikai felkészültségén volt inkább a hangsúly, hol az alanyoknak, tehát a hipnózisa inkább fogékony embereknek a jellemzésén, hogy ez ott vajon kik, akiket könnyen lehet hipnotizálni, illetve milyen egyéb jellemzőik vannak. És hát így jutunk el mondjuk a modern vagy jelenkori hipnózis kutatásnak vagy megközelítésnek azon szakaszához, ami körülbelül az 50-es évekre, tehát 1950 környékére tehető. Azon belül is főleg Amerikában, tehát a Stanford Egyetemen, illetve a Harvardon születtek olyan úgynevezett skálák, amik már standarden mérhetővé teszik ezt a bizonyos hipnotizálhatóságot. És ez a tudományos megközelítés szempontjából rendkívül fontos ez az időszak. Mert innentől kezdve pontosan tudjuk azt, ha leírja, nem tudom, egy tokiói kollega, hogy ő a Stanford A-skálával hipnotizált, akkor ezt itt mi pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy ott mi történt, ott milyen szuggesziók zajlottak, és azt is megírja, hogy az alanya hány pontot ért el, a lehetséges 12-ből, akkor még többet tudunk róla. Tehát ez az időszak tudatos törekvése volt az akkori kollégáknak, főképp Hilgert professzornak az, hogy a tudomány számára mondjuk így emészthetővé tegye a hipnózist, és hogy végre lekopjon róla az a sok-sok misztikus sallang, ami bizonyos körökben vagy bizonyos helyzetekben színpadi hipnózis és így tovább ott van, de hogy a tudományt igazából nem az érdekli, vagy nem az a lényeges számára. És hát ez az időszak, ez hát mondom, a mai napig tart, egy kis hangsúlyváltás azért van benne, tehát hogyha a jelenkori megközelítésekhez akarunk megérkezni, egyrészt fel kellett egy picit szabadulni ezeknek a bizonyos standard skáláknak a viselkedéses hangsúlyától. Ugye ez úgy néz ki, vagy hogy egy picit illusztráljam a standard skála, attól standard, hogy egyrészt a szuggesziók szövege meg van kötve. Tehát a szó szerint ugyanazt kell felolvasni minden egyes alkalommal, nyilván az adott nyelvre lefordítva. És egy ilyen nagyon egyszerű szuggeszió mondjuk, hogyha azt kérjük az illetőt, hogy nyújtsa ki előre a kezét bálmagasságba, tenyérrel felfelé, és képzelje el, hogy egy nehéz súlyt teszünk a tenyerébe, és akkor adunk is néhány ilyen konkrétumot, hogy mintha egy nehéz súlygolyó lenne, vagy tekegolyó, és azt figyeljük meg, hogy egy adott mennyiségű szövegre, amit most így nem mondok el végig, illetve egy bizonyos másodpercre meghatározott idő határig, neki a keze lemegye, vagy sem. Ennyi. Ez alapján pontozunk. Az, hogy ő közben mit él át, hogy ő lát-e ilyet, vagy csak, nem tudom én, engedelmességből ereszti le a kezét, vagy érzi annak a tekegolyónak a recézettségét, vagy esetleg egy egész jelenetet átél ott belül, az, hát úgy mondjam, senkit nem érdekel, nyilván érdekel, csak hogy a mérés maga, az kifejezetten ezen a kívülről is látható, mérhető viselkedéses reakción áll vagy bukik. És ez a maga idejében, tehát az 50-es években ugye az a pszichológián belül a behaviorizmus korszak, a sok más területen is a kívülről megfigyelhető, objektív, megismételhető körülmények között zajló jelenségeket szerette. Tehát ezt kellett egy picit gazdagítani, és mondjuk ezekkel az előbb említett élményekkel is foglalkozunk ma már, vagy néhány évvel ezelőttől nagyon erősen jelen van az idegtudomány, a hipnózis kutatásban, tehát hogy a hipnotizált személy agyában mi zajlik, azt most már a modern eljárásokkal lehet pontosan követni. Tehát ilyen értelemben gazdagodik a jelenkori hipnózis kutatás.
Jó, köszönöm. Rakódik-e a szakma köré ideológia? Tehát itt arra gondolok, hogy mondjuk a reinkarnációt felszokták hozni, tehát ilyen vallási vagy vallásosnak tekinthető ideológia rakódik el köré?
Hát röviden azt mondom, hogy nem. A reinkarnációval kapcsolatban, ha már ezt hozta példának, vannak olyan kollégák, akik a reinkarnációban, hogy úgy mondjam, ténylegesen hisznek, hosszú időt eltöltöttek olyan kultúrákban, ahol az hogy úgy mondjam, sokkal bevettebb vagy általánosabb, mint mondjuk itt Magyarországon, és ilyen, nem is tudom, mélységben foglalkoznak ezzel. A szakemberek másik csoportja mondjuk elképzelhető, hogy használ úgynevezett reinkarnációs hipnózist, ám azt nem feltétlen úgy teszi, hogy ezt olyan értelemben hinni is, hogy a szó szoros értelmében az újjászületésben, vagy a régebbi életek hogy hatnak a mostani életünkben vonalban, úgymond ténylegesen hinne, hanem ezt nagyon könnyen lehet úgy kezelnünk, vagy úgy felfognunk, mint egy úgynevezett távolítási technikát. Tehát, hogyha nekem, mint paciensnek a jelen életemben nagyon nehéz belátnom azt, hogy mit tudom én, mi áll a problémám hátterében, hogy nagyon ellenséges érzületeim vannak a szüleimmel kapcsolatban, de azt a jó neveltségem miatt nem vezetettem le, és akkor ezt a konfliktust én valami tünetben, mondjuk egy nem tudom én, neurotikus tünetben jelenítem meg, és ezzel nehéz lenne nekem a jelen életemben szembenézni, akkor ezt könnyebb úgy távolítanom, hogy ez igazából nem is velem történt meg, hanem előző, vagy kettővel korábbi, vagy húszszal korábbi életemben azzal a valakivel, aki akkor is ott voltam. Ezt hát, ami mosolyognak, mert ez, szóval, hogy mondjam, ezt ennek ellenére nagyon komolyan lehet venni, és az átélő számára igazi felszabadító élmény lehet azzal a hárommal korábbi életbéli valakivel foglalatoskodnia mondjuk hipnózisban, és a jelenkor életében könnyül a tünete, vagy múlik el adott esetben. Tehát az, hogy a saját élete jelen valóságában szembesüljön azokkal a nehéz tapasztalatokkal, az elviselhetetlen lenne számára, így viszont ebben a csúnyán szó, ebben a csomagolásban meg tudjuk közelíteni, tudunk vele dolgozni. Tehát ilyen értelemben nincs ideológia, mert lehet ilyen jellegű ideológiával, meg a nélkül is dolgoznunk, hogyha ha ez a kérdés. Egyéb ilyen vallási, vagy nem tudom, politikai ideológiáktól legalábbis az a szelete a hipnózis világának, amit én képviselek, tehát a tudományos megközelítés, illetve a lelki és testi betegségek hát, tudományos igényi, vagy azokra alapuló gyógyítása, az teljesen politika és ideológia mentes. Olyannyira, hogy ez alapszabályi szinten is azt hiszem, hogy emlékszem, de hogy kimondatik, de hogy a gyakorlatban egészen biztos. Tehát fogalmam sincs arról, de ezt még furcsa is mondanom, hogy akikkel 20-30 éve dolgozom, azt se tudom, hogy melyik pártra szimpatizálnak. Szóval ilyen szinten nem téma. A vallásosság sem. Mármint, hogy az-e vagy sem. Nyilván vannak olyan kollégák, hogy van a hipnózis, mint módszert egyébként nagyon jól lehet ötvözni egyéb megközelítésekkel. Tehát mondjuk valláspszichológia területén lehet alkalmazni a hipnotikus technikákat is. Bizonyos vallások, de az a vallás problémája nem annyira támogatja a hipnózist, mint módszer. De ez fordítva nincs így, tehát nem zárunk ki, vagy nem elmenünk be semmiféle ideológiai módszer.
Jó, most az utolsó kérdésemnek gondolom egyelőre a következőt, hogy ön hogyan került tehát ennek a szakmának a közelébe, illetve hogyan foglalkozik vele, tehát milyen szempont alapján?
Hát ennyi idő van.
Hát annyit, hogy a többiek szerintem alig várják, hogy kérdezhessenek.
Én pszichológia szakra jártam. Nagyjából azt lehet mondani, hogy azért, mert amikor jelentkezni kellett, nem tudtam, hogy mi legyek, és a pszichológia tűnt annyira gazdagnak, tehát hogy ott annyira sok fele lehet tovább menni még, hogy én mit tudom, életem végig állatokat fogok futópályán tesztelni, től kezdve a beteg ember gyógyítókon keresztül egy komputer előtt modellálom a agyműködést, tehát ez mind lehet pszichológia, és akkor ez így jó lesz, majd csak kialakul, gondoltam én akkor, mikor pszichológia szakra jelentkeztem. És akkor viszonylag korán, másodéves koromban egy órán helyettesített Bányai Éva, aki most már Bányai professzorasszony, de akkor még egy lelkes fiatal, már nem annyira kezdő, de egy kifejezetten most is nagyon lelkes, csak most már az a fajta, vagy másfajta lendület van rajta, inkább így mondom. A lényeg, hogy ő helyettesített egy olyan órán, amit az igazi tanár hát viszonylag visszafogott érdeklődést kiváltva tanított, ezt azt hiszem ennél finomabban nem tudom mondani. És akkor a Bányai Ivának a hipnózissal kapcsolatos előadását, ezt úgy képzeljük el, hogy három napon át hallgattuk, este 10-ig a portás így effektíven nyomott ki minket, hogy most már neki zárnia kell, és ilyen teljes elképzeléssel hallgattuk a dolgokat, és akkor utána való nap bekopogtam az Évához, hogy nincsen valami lehetőség, hogy csatlakozzam a labor munkájába, és ó, dehogy nem mondja, és helyet kínált, üljek le. És akkor elém rakott egy ilyen nagy halom ezt a leporellós papírt, aminek lyukatott a széle, biztos valami ilyesmit, amin éjjel-éjjelek voltak, tehát az agyi elektronos aktivitást mutató élek, és azt kérte, hogy ezt akkor számolja meg, ezt vagy ezt a mintázatot, így a kis szememmel és a kezemmel lapozgatva, hogy ezt hányszor látom, ahol csinálok statisztikát, és így tovább. Attól a naptól fogva én a mai napig gyakorlatilag minden nap valahogy foglalkozom a hipnózissal, tehát vagy így, vagy úgy. És akkor mint egy munkahelyre jártam be ide a laborba, a rendes egyetemi órák után, és továbbra is a késő esti órákig kísérleteztünk, beszélgettünk, irodalmat tárgyalványt, a szakirodalmat tárgyaltuk meg, és hasonlók. Aztán, hát mondjam azt, hogy nyilván ebből írtam a szakdolgozatomat, ebből írtam később a doktorimat, aztán PhD-met, ebből habilitáltam, szóval ezek mind-mind a hipnózishoz kötődő témák. Elvégeztem közben a hipnoterapeutai képzést is, tehát hogy a hipnózist terápiás célra alkalmazza az ember, illetve hát kialakult egy olyan fajta, mondjam, így saját területem, ami a szoros értelme vett kutatástól egy picit távolabb van, mert egy alkalmazotti terület, ez pedig Mészáros István professzornak köszönhető, aki egy külföldi kongresszuson így hátamnál fogva betolt egy szimpóziumra azzal, hogy ezt téged érdekelni fog, Kata. És ott bementem, az volt a téma, hogy a rendes nagy műtétek során az altatott beteghez lehetne beszélni, mert azt felfogja az ő idegrendszere, függetlenül attól, hogy utána nem emlékszik rá, de hogy olyan a gyógyulását elősegítő dolgokat lehet mondani, ami nem a műtét helyett van, hanem annak a jobb elviselése, a gyorsabb felépülés, és így tovább. És hát ez engem tényleg érdekel. Tehát igaza volt Mészáros professzornak, így szó szerint leesett az állam, én addig valahogy egyáltalán nem találkoztam azzal, hogy ennyire közvetlen kézzelfogható hasznosítását lehet ennek a módszernek ilyen komoly helyen, mint egy műtő megtalálni. És akkor, ahogy onnan hazajöttünk, hát ez valószínűleg a sors keze, egy addig számomra ismeretlen kolléganő, Jakubovics Edit, aki anesteziológus, kopogott be, hogy ő most olvasta, hogy lehet az altatott beteghez beszélni, és mi lenne, ha csinálnak egy ilyen kutatást. És akkor így indult el az irány, amit hát én most leginkább szeretek, meg kedvelem. Amit úgy hívunk, hogy szuggesztív kommunikáció, azért, hogy elkülönüljön a hipnózistól. És ennek az az egyetlen igazi oka, hogy Magyarországon a törvények szerint gyógyító céllal hipnózis csak orvosok, pszichológusok és fogorvosok alkalmazhatnak. Ám, de van egy csomó olyan szakember, aki a szülésznőtől a beteghordóig, az ápolótól a gyógytornászig, tehát számos olyan szakma képviselője, akik legalább olyan fontos dolgokat csinálnak a betegek körül, mint a pszichológus, orvos, fogorvos. Csak éppen nem ilyen diplomájuk van, vagy adott esetben egyáltalán nincs diplomájuk, és azt gondoltuk, hogy nekik is érdemes megismerkedni a, hát mondjuk így a szavak erejével, vagy hogy mi mindent tudnak az ő saját szakmáikhoz még hozzátenni olyan sajátos technikákkal, amiket egyébként hipnózisban használunk, de ők anélkül, hogy hipnotizálnak a személyt, rögtön lehet a technikát alkalmazni, mert az élet hipnotizálta azt a nem tudom, balesetest, aki a saját vérében fekszik az utcán, és az, hogy ő hozzá, hogy fordul a mentős, és miket mond neki, az kimutathatóan befolyásolja azt, hogy fog gyógyulni, és akár a gyógyszerigényt megválni. Épp most, mielőtt ide jöttem, hívott föl egy kolléganő, egy ifjú orvosnő, aki most számolta újra egy cikk okán azokat az adatokat, amiket intenzív osztályon kezelt, lélegeztetett betegekkel vettünk föl, és ott összesen annyit csináltunk, mindenféle igazi rendes hipnózis nélkül, ám de a hipnózis technikákra épülve, vagy építve, azt követve tájékoztattuk a beteget arról, hogy van most, mi a kezelésének az értelme, a lényege, mit várunk, milyen további lépések jönnek majd. És például az így, ez naponta úgy képzeljük el, hogy nem volt több, mint 20-30 perc. És most számoltak ki a Judit, Schlanger Juditnak hívják egyébként ezt a doktornőt, hogy 80%-kal kevesebb gyógyszerre volt szükség azoknál a betegeknél, akik ilyen, ez a 20 perc ennyit tesz. Ők csak a gyógyszerfogyasztást nézte meg, egy csomó más szempontból is előnyös. Hamarabb gyógyulnak a betegek, nagyobb a túlélési arány és így tovább. Tehát hihetetlen lehetőségek vannak ebben, úgyhogy ezért is tartom fontosnak, hogy mennél több területen legyen ismert és legyenek képzettek a mondjuk ez az egészségügy, pedagógia és számos egyéb területen lehetne ezt használni. Tehát ez az én jelenkori mániám a szomatikus orvoslásban, tehát a testi gyógyításban, a szuggesztív technikák alkalmazása. Erre jövő augusztusban szervezünk ide Budapestre egy világkongresszus, mert nagyon, nagyon érdekes fejlemények vannak a világban, és gondoltuk, hogy már érdemes lenne egy kicsit közelebb hozni, hogy azok, akik mondjuk maguktól nem jönnek el hipnozis kongresszusra, talán így ennyit megér, hogy benéznek egy ilyen hazai, már itthon megrendezett, de amúgy nemzetközi szaktekintélyeket ide hozó eseményre.
Jó, köszönöm szépen, és akkor kérdezzetek.
Én azt szeretném kérdezni, hogy ami elhangzott, ahhoz kapcsolódóban, ha valami számunkra is hasznos és használható szakirodalmat kapnánk, egy-két könyv ajánlót, az számomra biztos, hogy nagyon hasznos lenne.
Igen, nagyon jó a kérdés, mert hát a szakirodalomban is, meg ilyen, hogy mondjam ezt finoman, a magukat hipnózis szakembernek feltüntetők tábora is eléggé vegyes. Úgyhogy olyanok is élnek ezzel, akik hát vagy igazából nem képzettek, vagy másképp képzettek, vagy más dolgok, vagy szóval ilyen látványosabb, meg nem tudom mi. A mi egyesületünk kifejezetten magasra teszi a mércét, képzésben is, és mindenféle egyébben igen komoly elvárásokat támasztunk a hozzánk fordulókhoz. Úgyhogy a szakirodalommal kapcsolatban van egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy a hipnózis a komolyan érdeklődők számára. Ez egy amerikai kollégának, a Barsnek a könyve, aki, és a mi kollégának Gősiné fordította le, pont ezzel a céllal írt egy olyan összefoglalót, hogy mik azok a tudományosan is igazolt ismeretek a hipnózisra kapcsolatban, amit a hétköznapi embernek ajánlunk a figyelmébe, már bocsánat, hogy így tudom, de hogy ez nem szakembereknek szól, hanem a tájékozódni kívánó érdeklődőknek, és nem a misztikus, meg nem tudom, ilyen humbug típusú megközelítéshez. Tehát ezt javaslom itt bevezetőnek. Aztán van Vértes Gabriella által szerkesztett hipnózis, hipnoterápia, azt hiszem ez a cím, a Medicinánál jelent meg, Vértes Gabriella. Ez egy szerkesztett kötet, tehát különböző fejezetei vannak, és a hipnózisnak ilyen-olyan alkalmazásait foglalja össze a fájdalomcsillapításban, a szülészetben, a fogorvoslásban, itt ott, ott meg néhány elméleti fejezet is van benne. Szerintem azért még ez is emészthető. A Bányai Évának és Bencúr Lillának a szerkesztésében jelent meg, hát a címére így nem emlékszem pontosan, valami hipnózis, az egész biztos, de Bányai Bencúr szerkesztésében és az Ötvös Kiadónál, hát ez mondjuk már egy magasabb színvonal, ez kifejezetten komoly tanulmányokat tartalmaz, már úgy komoly, a többi sem komolytalan, csak hogy ez már nehezebb követni, de hát mégis, ha így végigolvassa valaki ezeket, akkor lehet, hogy már itt ezt is megérti. Abban a vonulatban, amiről az imént beszéltem, tehát ami az én személyes érdeklődésemnek az egyik ága, tehát a szuggesztív kommunikáció egészségügyi helyzetekben, ott pedig én szerkesztettem, a medicinánál jelent meg, a szavakon túl, az a címe neki, hogy a szavakon túl, és ebben olyan fejezetek vannak, olyan írások, amik megint csak különböző területeken írják le, de nem a formális hipnózis, hanem az előbb emlegetett különbség mentén. Tehát a szülésznő elmondja, hogy ő hogy használja, a gyógytornász, stb. Tehát azon szakmák képviselői, meg sok orvos is írt bele, aki a saját területén, az anesztes, az elektromiográfiás szakember, és így tovább. Tehát ezeket tudom, ami magyar nyelven elérhető.
Nekem három kérdés.
Bocsánat, itt a hölgy jelentkezett az előbb, és utána.
Említettem, hogy ma már tudományosan is tudják követni, hogy mi játszódik le az agyban. Lehetne erről valamit hallani?
Mi játszódik le az agyban? Igen, amit én két dolgot hadd emeljek ki ezek közül. Az egyik az, hogy amikor egy hipnotikus szuggesztió kapcsán elképzelünk valamit, mondjuk nem tudom én, egy kedves ismerősünk arcát, meg aztán esetleg azt, hogy ő hogy, mint nevet, vagy beszél, vagy csinál ezt azt, akkor azért mondom az arcot, mert az egy jól körülírt helyen van az agyban, ahol az arc észlelése folyik, és ugyanazok a területek aktívak, mint hogyha a valóságban látná az illető az arcot. Ugyanezt elmondhatnánk egyéb érzékszervekre is, tehát hang, hipnotikus hallucinációja, vagy szavok, vagy hasonló. Ami egy nagyon fontos fegyvertény, hogy ha ezt lefordítom, akkor ez az, amit amúgy már korábbi időktől tudunk, hogy úgynevezett szubjektív realitása legalább olyan erős lehet egy hipnotikus élménynek, mintha azt igazából ténylegesen átélném. Azzal együtt, hogy a legtöbb hipnotizált személy egyfajta ilyen kettős tudatban éli át. Tehát mondjuk nagyon élénken látja azt, vagy hallja a zenét, vagy érzi ennek annak az illatát. Ugyanakkor tudja, hogy ezt ő csak képzeli. Vagy. Azért nem használom a képzeli szót, mert mindez nem következik be a mezei elképzelésnél. Tehát ahhoz képest egy erősebb élményről van szó ebben az esetben. Tehát ez az egyik, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezt most már ezekkel az agyi képalkotó eljárásokkal lehet követni. A másik pedig olyan szempontból érdekes, hogy a helyzeteknek az érzelmi minősítése tud más lenni hipnózisban, mint éberen, és ennek a úgynevezett anterior cingulális kéreg területén van, ez így nagyobb az agyunk közepén van, tehát ahogy így összeborulnak a kérdekék, ott az erős rész, ami egy ilyen érzelmi minősítés, tehát mondjuk, hogyha egy fájdalomcsillapítási alkalmazását nézzük a hipnózisnak, ami az egyik legelterjedtebb, és hát egyúttal a legfigyelemtemértőbb terület, hogy is lehet a nagy műtéteket végrehajtani csak hipnózisos érzésteremtésben. És azt mutatják az adatok, hogy ilyenkor ugyanúgy érzi a személy azt az adott, mondjuk a karján történik a beavatkozás, egy műtét vagy bármi, a karnak megfelelő érzőkérekben ugyanúgy van aktivitás, gondolhatnánk, hogy ott nincs, tehát az is lehetne egy mechanizmus, hogy el sem jut odáig. Van, tehát eljut oda érzékelni, hogy ott valami történik, de ezzel társul az előbb említett helyen, ebben az anterior cingulumban, egy olyan fajta módosulás, hogy érzi, de az, hogy ez szenvedés lenne, vagy menekülni kéne a helyzetből, az áthangolódik. És így érzi, de nem zavarja, tehát ehhez az egyszerű helyzethez jutunk vissza. Tehát ilyeneket tudunk, hát egy csomó egyéb, hogy mondjam, ilyen tudományosan izgalmasabb részterület van, a figyelem, mozgalék és hasonlók, vagy a diszociatív jelenségeknek a kapcsán, tehát amikor, mit tudom én, biztos hallottak ilyen történeteket, vietnámi veterán, 20-30 év múlva egy helikopter hangjára újra, hát most ilyen csúnyán szóval bekattan, és egy olyan állapotba kerül, hogy hirtelen a harctéren érzi magát, és hogyha van alkalma, meg van fegyvere, akkor elkezd lőzni és hasonlók. Tehát, hogy hogy ezekkel vajon mi történik, és az, ami 30 évig ott el volt valahogy az ő fejében, ez az alapélmény, hogy volt ennyi ideig nyugalomban, és miért és minek a hatására, meg hogyan tud ennyire hirtelen aktivizálódni. Ezek mind nagyon izgalmas kérdések, tisztán tudományosan is, hát a valóságában pláne. Tehát ilyesmiket tudok leginkább felhozni. Volt egy időszak, főleg amikor még EEG vizsgálatokra épült az agyi történések követése, amikor azt tűnt a dolog kulcsának, hogy az egyébként bal agyféltekei dominancia, tehát mondjuk amikor okosakat mondunk, meg beszélünk, akkor inkább a bal agyféltekénk, ami verbális, tehát szóbeli, logikus, racionális, és így tovább, hogy ez úgy alakul hipnózisban, hogy a jobb agyfélteke, ami inkább intuitív, képi, kreatív, stb., hogy az kap egy nagyobb hangsúlyt hipnózis során az éberséghez képest, de aztán ebben van azért igazság, de nem merül ki a dolog lényege 20-ben. Három kérdés.
Egy kicsit populárisabb vagy vulgárisabb kérdés, nekem ifjúkorom óta izgatta a Mária-ös a varázsló, hogy lehetséges volt ez, vagy nem, ez irodalom, mert van még másik kettő kérdés, azt is elmondom, hogy előbb más, hogy a önszuggesztió, a hipnózis, a meditáció az mennyire hasonlít egy ilyen hipnotikus dologhoz. És a harmadikét nem tudom, hogy valaki átesette itt hipnózison, hogy tulajdonképpen ez a technika, egy kicsit misztikus, aki nem érte át, hogy az rögtön látja, hogy bele lehet, nem lehet, mi az, ami úgy rögtön megfogná az embert, hogy hát most ezt akarják csinálni.
Uh-huh. Akkor sorban. Ilyen Mária és a varázsló típusú dolgokat, hát nem tudom, azt kell mondanom, hogy nem tudom, mert mi ilyeneket nem szoktunk csinálni, de ez nem akarom ezzel megkerülni a kérdést, mert komolyan ez a válaszom, hogy igazából a szándékon múlik, tehát hogy ki mire használja ezt a módszert. És hogyha az a célom, hogy megalázzam, vagy nem tudom én, kifigurázzam a másikat, akkor valószínűleg meg lehet csinálni.
Egy szándéktalan csoportos, nekem ez volt, hogy ekkora így el lehetem ez egyszerűen.
Tehát sokszor szoktuk azt mondani, hogy a hipnózis végsősorban egy eszköz, olyan, mint egy szike. És attól függ, hogy jó vagy rossz, hogy kinek a kezében van és milyen célra használja. Lehet, igen, csoportokat is lehet befolyásolni, és de hogy mondjam, ehhez sem kell feltétlenül hipnózis.
Láttuk itt a zsonglőkkel.
Pontosan, tehát ezek nagyon rokon területek, amikor egy jó előadásban a közönség ámulva bevonódik, és nem hallottam sajnos az ön előadását, de el tudom képzelni, hogy meg hát maga nyilván számtalanszor átérte azt, ahogy egy egység a teljes publikum, meg a művészet a porondon, és ez a mintha élmény, tehát hogy elvarázsolódik ilyen értelme mindenki, hogy nem a hétköznapokkal van tele, és a vajon a parkolórán lejárt, senkinek eszébe nem jut, annyira bevonódik a helyzetbe, tehát így nagyon sok rokonvonás van ez a bevonódás, figyelemösszpontosítás, egymásra hangolódás, a valóságtól való elrugaszkodás, ezek mind-mind a hipnózisban is jelen vannak. És még egyszer azt tudom csak mondani, hogy ez igazi döntő, hogy milyen céllal hozom ezt létre. És ha azzal a céllal, vagy ezt a fajta, hogy is mondjam ezt, hogy jó legyen megfogalmazva, hogy az egyének, vagy akár a csoportnak, vagy tömegnek ezt a fajta magammal ragadottságát, én arra használom neki, hogy őket erre-arra buzdítom, ami mondjuk nem jó cél, vagy esetleg akár uszítom, vagy ilyesmi, az egy dolog, meg lehet ugyanezt a élsportban mondjuk nagyon is használják ezeket a technikákat, hogy a téthelyzetekben, teljesítményhelyzetekben maximumot hozzák ki
magukat. Nem csak agyhátékban van.
A második kérdés az volt, hogy önhipnózis, meditáció, a szuggesztió, ugye?
Igen, körülbelül az, hogy önhipnózis, ez érzem, mert
Azért mondtam az elején, hogy alaphelyzetnek azt tekintjük, hogy van egy hipnotizőr, meg egy alany, ezt úgy hívjuk, hogy heterohipnózis, szemben az önhipnózissal, vagy self-hipnózis, vagy autohipnózis, mint ugyanazt jelenti. Amikor is, tehát az utóbbi esetben az van, hogy az illető saját magát tudja hipnotizálni, amit rendszerint egy hipnotizőrtől tanul meg. Tehát, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ez viszonylag könnyen megtanítható egyébként, sokféle módon lehet. És ahogy a heterohipnózisban is van különbség az emberek között, hogy ki mennyire könnyen hipnotizálható, így az önhipnózisnak a nem tudom, ügyességében vagy művelésében is van különbség. Én olyan helyzetekben szeretek önhipnózist tanítani, amikor valaki egy olyan szitu előtt áll a műtéttől a szülésig, a külföldre repülés, amúgy nem annyira szeret repülőtől a sport, vagy egyéb vizsga, vagy ilyen helyzetekig, amikor neki úgymond egyedül kell helytállni, én vagy más nem lesz ott, viszont viheti magával ezt a lehetőséget, amivel vagy él, vagy nem. Azért mondom, hogy mert ez azért különbség ahhoz képest. Technikailag lehetne azt, hogy én a heterohipnózisban beépítek olyan szugesziókat, hogy esik, fúj, amikor ő benyit a nem tudom, kórház ajtaján, akkor ez vagy az történik, de jobb, szóval szimpatikusabb számomra, hogyha ő ura magának, és nem ilyen nyomogomszerűen történnek a váltódnak ki a hatások. A meditációhoz én olyan nagyon nem értek, tehát csak ilyen olvasmány élmények alapján. Hát sok közös vonás van, tehát a meditáció is egyike a módosult tudatállapotoknak, amint a hipnózis is, és mind a kettőt szándékosan hozzuk létre sajátos technikákkal. Van még néhány ilyen autogén tréning, jóga és sorolhatnánk. És még az is egyforma, hogy a meditációban is sokféle technikára lehet építeni. Olyan értelemben talán, vagy én ott látom a különbséget, de még egyszer mondom, hogy nem vagyok a meditációnak nagy szakértője, hogy a hipnózis nekem egy jóval rugalmasabb dolog a meditációnak, általában legalábbis amiket én ismerek, így olvasmányélmény ilyesmik alapján, egy kötöttebb koreográfiája van, épp úgy, már nem koreográfiája, úgy képletesen, épp úgy egyébként, mint az autogén tréningnek. És ebben az a jó, én azt is nagyon szeretem, és kifejezetten nagyon fontos és jó módszernek tartom az autogén tréninget is. És néha az a jó, hogy az olyan, és abszolút átlátható kottája van. A hipnózis sokkal rugalmasabb, flexibilisebb ilyen szempontból, pláne hogyha önhipnózis van is, viheti magával az időt, akkor bármi történik, az adott helyzethez tud alkalmazkodni. És a harmadik kérdés meg az volt, hogy ha valakit hipnotizálnak, az milyen is, meg észreveszi.
Meg egyáltalán a technika milyen, mert nem még ezen kívül, hogy ilyen vulgáris láttam színházban, vagy egy filmben, vagy olvastam önmagában, illetve nem tapasztaltam.
Hát egyrészt van egy olyan...
De biztos van egy rituáléja, vagy valami, amit be kell tartani, már csak etikailag is van.
Igen. Hát innentől bonyolódik a helyzet, mert vannak olyan változatai, és nem egységes a technika ugyanis. Vannak olyan változatai, amiknek valóban van egy megszabott rituáléja, egyfajta menetrendje, meg vannak olyanok, amiknek nincs, és az a lényege, hogy sokkal szabadabban, vagy adott esetben még az sem, tehát a hipnózis szót ki sem ejtve lehet úgynevezett indirekt, vagy olyan Ericksoni hipnózisokkal dolgozni, amikor látszólag egy teljesen hétköznapi beszéd folyik csak. Csendben megjegyzem, hogy az, amit az előbb említettem, hogy egy intenzív osztály, amikor beszélünk a beteghez, az is ilyen értelemben ilyesmi. Tehát nincs hipnózis, mert tényleg nincs, most ő már, mit tudom én, az állapota miatt éppen eléggé módosult tudatállapotban van, és igazából nem kell az a rész, amit egy kötött rituáléjú hipnózisban úgynevezett indukcióval kezdünk. Tehát, hogy az éberségből a hipnotizált állapotban valahogy eljusson az illető, ott megcsináljuk, amiért létrejött az egész, és utána jön egy dehipnózisnak nevezett rész, hogy visszaviszem őt az éberségbe. Egy csomó helyzetben erre nincs szükség, mármint arra, hogy őt indukcióval, hipnózisba említsen, ezt nagyon idézőjelesen, mert hogy már eleve egyfajta transz állapotban van. Itt inkább azokra szoktunk hangsúlyt fektetni, hogy fog én velem rapportba kerülni, és a figyelmét rám fordítani, szemben a, nem tudom én, egyéb gondjával, bajával, vagy külsőnkerekkel, vagy hasonlóan. Tehát egységes rituálé nincs. Hogyha indukcióról beszélünk, mondjuk ebben a technikák zöme tényleg olyan, hogy valamilyen figyelembeszűkítő módszer van. Filmekben mutatnak sokszor ez a valami, néznie kell, de ezek teljesen, tehát mondjuk én ezt sokszor el szoktam mondani, mert szerintem eléggé visszaadja a lényeg meg a lényegtelen részt, hogy nálunk a tanszéken, a hipnózis laborban egy rajzszög, egy közönséges fém rajzszög van beszúrva a falba, és arra kell a szemét fókuszálni, amit a misztikusabb filmekben ilyen olyan kristályfüggő, meg nem tudom én, lilafény, meg amit akarunk. Tehát ezt lehet a végtelenségig ilyen körítésekkel még variálni, de az teljesen lényegtelen, tehát csak az a szemfényvesztés része itt. Más helyzetekben, tehát mondjuk egy cirkuszi helyzetben nem is el tudom képzelni, mert azért megyünk oda.
Azt akartam éppen mondani, hogy azért nálunk ez inkább csak produkció, mint ami igazából ott megtörténne. Tehát manapság egyre kevesebb is van ilyen fellépő, mondjam, művészek, ilyen macska körömben nevezzük, mert szaknyelven csak kókler, ahogy mondják, átverés az egész, előfordulnak, de én nem is igen keresett, mert az igazgató is tudja, aki szerződteti, hogy vagy beültetett szemét használ, vagy igazából ő egy színházi előadást vezet le. Sok-sok évvel ezelőtt volt itt, magára mondta, hogy indiai, de már abban sem vagyok biztos. Yogi Clemendore, nem tudom, hogy a név mond-e valamit, nem. Minden nap összeesett, úgy vitték ki a manésból, és volt rá közönség, hogy sorba álltak, hogy a nem is tudom, minek hívjam, doktor úr, vagy kicsoda, csak őt megérinti, vagy valami. Ez valamikor a 60-as évek előtt, 58-ba, vagy 59-be, fővárosi nagycirkuszban, Yogi Clemendore néven, és de mindig úgy fejezte be a produkciót, hogy úgy vitték ki őt a manésból. Tehát nem a saját lábán ment ki. És utána a sorba kellett állni, várni, mire ő majd magához tér, újból vissza jön a mába, és ez szerencsétlenek még vidékről is jöttek fel vonattal, hogy majd a Yogi ráteszi a kezét, és...
Hát igen, azért mondom, hogy ez egy másik típusú terület vagy. Tehát én nekem amúgy az olyan nagy bajom nem, nincs, jobb lenne nem hipnózisnak hívnám, hogyha a szórakoztató. Ez egy más dolog, más műfaj. És nagy igény van rá, tehát még az is rendben van, végülis egy sima színházi előadás is olyan, azért megyünk oda, hogy varázsoljon el.
Így van.
Szóval, ami másra akarok, csak hát, amikor ezt konkrétan készítenek meg. Az igazi bajom most, hogy így gondolom, az, hogy sokan azokon a területeken, ahol viszont nagyon jól lehetne használni, vagy egyénenként azok, akiknél jól lehetne használni, visszautasítják a hipnozist, mert a fejükben az van az ilyen kóklerek, meg egyebeknek a hát minimum...
Szabadságú élvesztését féltem,
hát hát nézze, ezzel kapcsolatban meg az a jó hír, hogy nem igen lehet olyat csináltatni hipnózisban, amit amúgy ne lehetne azzal a személlyel. Ugye ezért mondtam az előbb, hogy azokat a tömeg manipulációkat, meg egyébeket meg lehet hipnózis nélkül is csinálni. Azzal együtt, hogy lehet, mit tudom én, Hitler beszédeiben pontosan lehet azonosítani, hogy milyen technikákkal él, hogy jut el oda, hogy az olyan dolgokat elfogadtasson a végén, amit tiszta fejjel valószínűleg abszolút nem lehetett volna megetetni a néppel, most megint idézőjelben. De ezért mondom, hogy ez nem a hipnózisnak a sajátja, hanem a mire használjuk a befolyásolási technikát.
Tehát akkor olyan például nem is létezik, hogy valaki ösztönösen ismeri ezt a technikát és alkalmazza? Tehát
ez egy Dehogy nem. Azokon tehát hogy mondjam, ott lehet talán leginkább látni, amikor ezeken a képzéseken, amit mondtam, hogy a szülésznők, stb. Hogy nagyon sokan, amikor végigveszük a technikákat, az pont így, ahogy maga mondja, hát ezt már 1000 éve használ, milyen jó, hogy neve is van, csak úgy megerősödnek, tehát így konkrétan sok újat nem tanulnak néhányan, csak ráismer, hogy akkor ő valamit ösztönösen, vagy esetleg volt egy olyan mestere, vagy valaki idősebb a szakmában, akitől eltanulta azokat a fogásokat, vagy az évek során kititrálódott benne. Tehát ilyen lehet. Most azért a rendes hipnózist csinálni, az a baj, hogy nagyon könnyű. Tehát rendkívül könnyű hipnotizálni valakit. Épp ezért veszélyes az a része szerintem, vagy az általán képviselt egyesület megközelítésében, amikor hát néha találkozunk olyan, hogy egy hétvégén megtanítjuk hipnotizálni. Meg is lehet tanulni hipnotizálni, még talán az sok is az az idő. Csak hogy azzal mit kezdünk, hogyha váratlan helyzet van, azt hogy fogja az egy hétvégés kiképzett kézben tartani. Tehát igazából ezért tart nálunk, nem is tudom, 3-4-5 évig egy hipnoterapeuta képzés, mert ezeken kell végig zongorázni, és olyan magabiztosságot szerezni a kollégának, hogy amikor már ő önállóan alkalmazza a módszert, akkor ott tényleg bármi történjen, azt ő biztosan kézben fogja tartani. Hát majd nagyjából az, hát az is nagyon egyszerű egy hasat fölvágni egy jó szikével, hát bármelyikünk meg tudná csinálni. Csak hogy onnantól, de most nem lelkileg, hanem így technikailag, szóval nem egy nagyot az, de hogy onnantól, hogy aztán mit kezdek vele, meg felismerem-e, hogy ez a ilyen szerv az, meg az olyan szerv, szóval innen jön az izgalmas része. Tehát magát az alap formákat, meg ilyesmiket megcsinálni, az, vagy megtanulni, az nem egy nagy ügy. Itt inkább a alkalmazásnak azokat a részleteit fontos jól tudni, amik lehet, hogy évekből jönnek majd csak esetleg elő, hogy mit kezd egy váratlan érzelemkitöréssel, egy epilepsziás rohammal, egy levénulással, amik nagyon ritkán, nagyon-nagyon ritkán vannak, de ha vannak, ezek időlegesek természetesen, tehát félre ne értsük. De mondjuk, amiket én felsoroltam, ezek mind az én saját praxisomból egyszer már megesett. Tehát mondjuk érzem, az sokszor, de volt epilepsziás roham, volt olyan, hogy még így beszélni éppen, a egészséges lábába jövő ember azt mondja, hogy na, akkor ő most itt nem tud megmozdulni, és valamit csinálja. Úgyhogy én nem csináltam erre vonatkozóan szuggesziót, ez úgy magától jött. És akkor vagy azt mondom, hogy kiszaladok, vagy megoldom a helyzetet. Úgyhogy azért mondom, hogy túl könnyű a hipnózist csinálni, ezeket kell inkább megtanulni.
Engedélyhez kötött?
Hát a gyógyító alkalmazás igen. Tehát a törvény úgy szól, hogy a gyógyító alkalmazást ezekkel a diplomákkal lehet csak csinálni. Az már végül is egyéni gusztus kérdése, mert jogilag a diploma elég hozzá. De mondjuk szeretjük, hogyha valaki részt vesz a diploma után egy képzésben, ahol ezt megtanulja, mert az alapdiplomákban egyikben sincs benne a hipnotizálás. Az ilyen, tehát mit tudom, lehet partikra, meg szülinapi műsorra, meg nem tudom mire hívni hipnotizőt, ahhoz nem tudok hozzászólni, valószínűleg semmihez nem kötött. Tehát ez úgy, mint ahogy gondolom, bohóckodni is sokan tudnak, meg van rendes képzett
bohóc. Nem tudnak, de elvállalják.
De úgy csinálják, pontosan igen. Tehát nagyon igen, abszolút ugyanez a valaki a szakmát, mint olyat rendesen kitanulja, gondolom éveken át, meg egyébként. most a bohóc
szakmára
gondolok, és van, aki meg úgy gondolja magáról, hogy ez neki klasszul megy. Még azt is megkockáztatom, hogy bizonyos szintig mehet is, tehát hogy egy adott szinten elszórakoztat egy szülinapítás.
Akkor legyen a következő kérdés.
Én két kérdést szeretnék. Az egyikre már majdnem tetszett is válaszolni. Az egyik, hogy bárkit lehet hipnotizálni, tehát mindenkit lehet hipnotizálni, ez az egyik kérdésem, most itt gondolok például azokra, akik nem látnak. A másik kérdésem, már félig meddig tetszett is válaszolni, hogy lehet-e veszélyes a hipnózis?
Igen. Hát mind a kettőre igen a válasz, rövid legyek. A kicsit kifejtettebben, a bárkit lehet-e hipnotizálni, hogyha itt kifejezetten a látás kapcsolatban kérdezi, nem akadály, vagy nem probléma. Sőt, azt kell mondanom, hogy van olyan hallgatónál a pszichológia szakon, aki elvégezte ezt a bizonyos szuggesztív kommunikációs képzést, úgyhogy születésétől fogva vak, és nagyon izgalmas volt az, hogy ő hogy dolgozzon például képzelettel, akinek saját magának nem volt még soha vizuális élménye. De is nagyon, nagyon ügyesen csinálja.
Ő nevet lehet mondani?
Hú, Enikő. De milyen Enikő?
Jó,
hát... Gál Enikő. Ismered?
Nem ismerjük.
Igen, ismerjük.
Na. Én azt hittem egyébként, még mondtam is neki, hogy az ő keze van a dologban, hogy ide meghívtam, de tagadott. Na, tehát így nem. Egyébként vannak olyan hipnózis eljárások, amiket például jelelve siketeknek hogyan lehet hipnózis csinálni, vagy egyéb módokon. Tehát ez igazából azon múlik, hogy van-e a manapság ugye felnőttekkel főképp ezt az úgynevezett verbális hipnózist használják. Tehát hogy a szavakat tudja követni, és van-e olyan figyelmi kapacitása, hogy egy adott ideig összpontosítani tud rá ez. És ezt úgy is lehet érteni, hogy gyerekkortól onnantól jön szóba egy ilyen formális hipnózis, mikor a gyerek már ilyesmire képes. A másik kérdés a veszélyek, hát igen, lehet veszélyes a fel nem ismert helyzetekkel, hát a rossz szándékkal nyilvánvalóan, tehát hogyha olyan szándékkal használ valaki, vagy úgy, hogy például én az ön által emlegetett jógit nem, viszont az Ignatjenkót már úgy, ahogy ismertem, aki szintén körbejárt az országottán többször is, és nem gyógyított, hanem ilyen színpadi show keretében szórakoztatta a népet, ami addig rendben is lett volna, csak hogy ment az országban, a pszichiátriák úgy teltek meg, mert hát például úgy felejti a tigrissé varázsolt személyt, azt nem hozza vissza a tigris állapotából, vagy azok az élmények, amiket lehet, hogy szórakoztató, meg a többiek nagyot mulatnak, de az érintett személy nél esetleg pont egy olyan határon billenti át, ahogy eddig még ugye, ahogy rendben volt, és akkor egy patológiás állapotban már most lelki értelemben billen, amivel már nem tud, nem is óhajt, vagy nem törődik vele az illető. És szóval ilyen szempontból veszélyes, és ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha ilyen módszerek közelébe kerülnek, nagyon komolyan meg kell nézni, hogy milyen képzettsége van annak, aki ezt csinálja. Például a mi egyesületünknek van egy olyan honlapja, ahol meg lehet nézni, hogy milyen hipnoterapeutákat javaslunk mi. Tehát, hogyha ha valaki ilyen hipnoterapeutát keres, akkor ott föl van sorolva, névvel, elérhetőséggel, ki milyen területen, tehát milyen problémakörökben dolgozik, akkor meg lehet találni.
De köszönöm szépen, de most én itt arra gondoltam, csak elfelejtettem valahogy ezt kifejteni, hogy a hipnotizált állapotból, hogy előfordulhat-e az, hogy nem, tehát hogy
úgy marad?
Nem az, hogy úgy marad, hanem hogy mondjuk meghal. Tehát, hogy odáig megy, olyan mélységbe megy a hipnotizálás alatt, hogy nem tudják visszahozni.
Haláleset ha jól emlékszem, 2 vagy 3-ban a hipnózis világirodalmában, ami ahhoz képest, hogy mennyi sok hipnózis zajlik a hát, világban, az szinte protektívnek tűnik, hogy abból egyébként a Salmonella az egy kutfúró által lett hipnotizálva, ez egy ilyen történeti érdekesség is a derék kutfúrónk nem tudott mit kezdeni a helyzettel, és az amúgyis beteges erre, az nem jött vissza a helyzetből. De hogy komolyan beszél, ez egyébként komoly, tehát ez tényszerűen rögzített adat. De hogy jó kezekben abszolút nem. Ha csak nem az a cél, mert olyan is van, hogyha már végállapotú, végstádiumú betegekről beszélünk, hogy mondjuk a fájdalomcsillapításra, vagy egyéb dolgokra hipnózis, vagy szuggesztív technikát szándékosan és a beteggel egyeztetve használunk, pont a halál minőségének az emelésére, ez egy fura szó, de ugye, ahogy beszélünk az életminőségről, így beszélünk a halál minőségéről is, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között, vagy milyen lelki állapotban hal meg valaki, és előfordulnak olyan esetek, ahol nem tudom én, a gyógyszeres fájdalomcsillapítás vagy már nem jó, vagy olyan súlyos mellékhatásokkal jár, vagy olyan dózis kéne, ami, és akkor ilyenkor a hipnózis sokszor és akkor van még akár célzottan egy ilyen halálba átvezetés. Ezt most remélem így érthető, hogy
igen,
az a rövjük meg a beteget, hanem akinél amúgy is látszik, hogy igen. Egyértelműen az az irány, akkor azt lehet emberibbé, meg jobban viselhetővé tenni.
Következő
kérdés. Nem érzed, hogy gyakorlatilag eutanázia?
Nem. Tehát ezért mondom, hogy nem az a rövjük meg, tehát nem a hipnózis a...
De segítek, hogy könnyen
az azért más, mert az eutanáziánál a halálnak az előidézése a cél. Itt nem, tehát itt a halál magától történik, hogy mondjam, hogy afelé halad a folyamat. Az viszont, hogy közben fájdalma van a betegnek, vagy sem, vagy mit tudom én, nincsenek ott a szeretteim mondjuk, és akkor egy hipnózisos helyzetben, hogy az előbb mondtuk, hogy képzelettel mennyire valósághűen, azt oda lehet idézni, hogy itt vannak mellette, és tehát ilyesmikre gondolok, ami hát sokkal emberibbé tudja tenni a helyzetet, de a halál tényén se nem gyorsít, se nem vesz vissza, hanem az úgy megy magától.
Csak oldja ezt a szituációt.
Igen. Szorongást, szenvedést, ilyesmiket.
Hát akkor csak tényleg, hogyha a betegek életminőségét ezzel lehet javítani, akkor miért nem alkalmazzák is sokkal szélesebb?
Hát én ezt nagyon jól aktálom azt a kérdést, magam sem értek, amolyan.
De mert akkor kiküszöbölhető ezek szerint egy csomó gyógyszer és mellékhatása, hogyha...
Nézze, ha komolyan érdekli ez úgyben a véleményem, ezért én rettentő sokat gondolkodom. Például amit a korábbiakban mondtam, hogy az altatott beteghez lehetne beszélni. Ezt technikailag egy átlagos anesztes 2 hét alatt megtanulja, hogy hogy mint. Az, hogy ő a műtőben ezt csinálja, az 2-3 év, hogy egyáltalán elkezdje. És akkor akivel egyébként én több ilyet is tudok, több ilyen kollégát, akivel személy szerint nagyon jóba vagyok, és azt mondja nekem így privátim, hogy abszolút értem, igazad van, látom a cikkeket, de ne várj tőlem, Kata, hogy hülyének nézzenek a kollégáim, hogy egy altatott beteghez beszélek. Mondjuk ez 15 évvel ezelőtt volt, azóta igyekeztünk sok fórumon, kongresszusokon, szakirodalomban, stb. Ezt közé tenni, hogy ez hát csak hogy nem nézzük hülyének, hanem örüljünk neki, hogy ahhoz is ért. Most már egyre több olyan klienstől hallom, aki mondjuk egy nagyobb műtét előtt áll, hogy arra minden további nélkül rá tudja venni az anesztesét, hogy a műtét alatt tegyen föl neki egy MP3-os lejátszót, amit mondjuk a beteg viszi a általa valami szakemberem, velem is csináltak néhányan ilyen, előkészített szöveget, ami célzottan neki, az ő helyzetére, önműtétjére vonatkozó szuggesziókat tartalmaz. Tehát ilyen értelemben már van egyfajta nyitottság, meg van néhány kollega, aki ezt minden további nélkül alkalmazza. Ezekről van ebben a bizonyos szavakon túl van nagyon sok példa, hogy hogyan is. Tehát van egy szemléleti kérdés, vagy egy szemléleti lemaradás. Egy picit jobban belegondolunk, ezen a nagyon nincs csodálkozni való, mert az a kollega, aki a gyógyszereken nevelkedett, és az egyetem óta, meg az addigi praxisában az volt az eszköze, hát végül is honnan a bánatból értené, vagy tudná hova tenni, hogy most attól, hogy ő beszél, az most oszt vagy szoroz a helyzeten. Hiába látja, hogy jobb, tehát gyorsabban gyógyul, kevesebb szövődménnyel, kevesebb gyógyszerre van szükség a későbbi szakaszban. Tehát ezt így látja adatszerűen, csak átkalibrálni a fejében azt, hogy egy jól altatott beteg is nyitott lehet ezen a csatornán, azt azért nem könnyű, vagy nem gyors.
És mondom, hogy ebben a világban az a úgymond természetes és divatos és szokásos, ha eszközöket és anyagokat iktatunk közben, lehetőleg minél többet és minél bonyolultabbat, amihez jó sokat kell tanulni, sok drága dolgot kell megvásárolni, és elfeledkezünk az ember és az ember közötti egyszerű kapcsolatról, ami nagyszerűen működik, vagy működne, ha hagynánk.
Így van. Hát pontosan, meg ez amit most említett, lehet, hogy ez a legfontosabb, mert ezek a módszerek ugye azért is adtam ezt a brilliáns címet, hogy szavakon túl, hogy itt nem a szavakon van a lényeg, hanem egy emberi kapcsolaton. És hát tisztelt a kivételnek, de a legtöbb orvos kollega egyébként nem csak Magyarországon, világszerte egy ilyen távolságtartásban működik, munkadarabnak tekintve a beteget, és ilyen legyünk túl rajta futószalaszerre. Most ezt a megközelítést nem igazán lehet így csinálni. Tehát neki ott rá kell hangolódni a másikra. Technikák arra épülnek, hogy a másik vajon mit érezhet. Vajon hogy van a lába? Szóval muszáj neki egy picit nyitnia a partner felé. Tehát azt a fajta mechanikus, vagy nem tudom milyen, nem emberi viszonyrendszert le kell bontani, és valószínűleg ezt tart 2-3 évig. Mert ebben aztán végképp képzetlenek a legtöbb egészségügyi szakember, tehát nem csak az orvosok. Ugye mit kezdjen az egész az érzelmi érintettségével, vagy egyáltalán azt mondja, hogy egy pillanatra is belegondolj, hogy milyen lehet egy intenzíves betegnek, aki reggel még vitte az óvodba a gyerekét, és most meg ott van, és ugyanennyi idős, mint ő. Szóval ezek. És sajnos a magyar orvosképzés sem, meg egyébként sok más ország is sem, egyáltalán nem foglalkozik ezzel a résszel, tehát az emberi, vagy minimálisan. Most már a kommunikációoktatás elég jó az orvoslásban, tehát azok a, ezek a nemzedékek mennek most éppen külföldre.
Hát igazából nálunk, tehát nálunk kísérleti fázisban van ez a szuggesztív hipnózis, így a betegek.
Hát ezt egy kicsit bátrabban mondhatjuk már, mert már elég sok kutatást is csináltunk, képzésünk van rá, tehát itt igazából a fogadókészség, de ezt, még ez is most így az utóbbi időben kezd jól alakulni, tehát pont az anesztintenzív világban vannak elég előkelő megjelenési lehetőségeink, tehát a nagy kongresszusokon főidőben kapunk lehetőséget erre. Tehát ez így jó. Ott még nem látom az átütő hatását, hogy tömegével jönnének a na, akkor ezt tanítsák meg nekünk. Egyébként az első kutatásunk, amikor még az ősidőkben műtét alatt altatott betegnél milyen Walkmanről még akkor az volt, tehát egy ilyen kis kazettás magnóról játszottuk le a szövegeket, még azt sem kérték el, hogy ha már ez ilyen jól működik, akkor hagyjuk már ott, és semmiből nem állna, csak föltenni a beteg fejére.
Meg igazából ki kéne lépni ebből a helyzetből, hogy beteg és orvos. Legyen emberi és ember.
Bizonyos más szempont, igen. Hát más szempontból az elvárjuk, hogy legyen orvos. De hogy egy igen, tehát ezt, ha pozitívan fogalmazunk, itt vannak még kiaknázatlan lehetőségek is.
Akkor kérdezzetek.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy előfordult-e már olyan, hogy tényleg szakképzett hipnotizőr nem tudott beteget visszahozni? És hogy az önhipnózisnál megvan ez a veszély? Hogy ő saját magát nem tudja a páciens visszahozni?
Hát én egyikre sem tudok példát. Olyanra igen, hogy egy-egy szuggesziót nem oldott fel, tehát elfelejtett feloldani mondjuk a hipnotizőr. Hát erre vannak ilyen nagyon jól ismert, már ugye szakmai körülben jól ismert anekdoták, például az előbb emlegettem ezt a karnehezedési szuggesziót, hogy képzelje az illető, hogy a vasgolyó vagy tekegolyó van a kezében. És adott esetben mondjuk a konkrét példánál, ez külföldön történt egy egyetemen, hogy egy fiatal ember volt az hipnotizált személy, és nem hatott rá ez a szuggesztió olyan értelemben, hogy egy centit nem mozdult a keze. Tehát ő ugyanúgy tartotta ugyanabban a magasságban, végig az egész szöveg alatt. Befejezték a hipnózist, elment a fiatal ember, és pár nap múlva visszajött, hogy valami itt történt vele, mert azóta nem tud biciklizni, mert állandóan ledől a bicikliről, és pont annak a kezének az irányába, amin, mint ugye, és visszakeresték, és kiderült, hogy tényleg nem oldotta fel. Ez egy hiba, röviden. Tehát független attól, hogy látszólag semmilyen hatása nem volt, fel kellett volna oldani azt, de ami egyszer annyi, hogy most már nincs ott a tekegolyó, és tehát ilyen típusú példa sok van, hogy egy-egy szuggesziót, ha nem oldunk föl, az adott esetben ott mocologhat tovább, és...
És ha feloldott minden szuggesziót, előfordulhatnak még mellékhatások a hipnózis után?
Hát olyan dolgokról szoktak írni mint fejfájás, álmosság, vagy éppen ilyen feldobott állapot, vagy hasonló. Tehát ilyenfajta szó szerinti mellékhatása, valami nem célzott hatás. Van olyan lehetőség is, hogy hipnózisban úgynevezett poszthipnotikus szuggesziót alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy most zajlik a hipnózis, de a hatást azt holnap, vagy akár ismételten, tehát minden nap, amikor felkelsz, ugyanilyen lendülettel, magabiztossággal, és nem tudom, hogy mivel kezdesz el készülni a vizsgára, hogy mit tudom bármi. Tehát így ki lehet terjeszteni, de ez egy szándékos kiterjesztés. Olyanról, tehát a kérdésem mögött azt érzem, hogy mintha a hipnózis egy olyan nagyon-nagyon más állapot lenne, nem. Tehát, hogy a visszajövetel az sokkal természetesebb, mint gondolnánk. Még olyan is van, volt olyan derék a kollega, hogy megosztott a szakmai körökben azt a valós esetet, hogy egy magánrendelésen hipnotizált valakit, és a telefon csörgött, vagy mi lényeg? A lényeg, hogy elindult a kollega intézni a dolgait, és ott felejtette a kliensét olyannyira, hogy hazament. Bezártam a rendelőt, és elment. És egy idő után ez a páciens, ugye ez egy, tehát nem egy egészséges kísérleti személy volt, tehát ez a páciens, ez megébredt magától, tehát spontán kijött a hipnózisból, még azt is konstatált a szegény, hogy ő ott egyedül van, és kénytelen volt az ablakon keresztül távozni. Tehát, hogy mondjam, ez a hiba, óriási hiba ellenére végül is egy jó hírrel szolgált, hogy sokkal nagyobb a valósággal a kapcsolat egy hipnotizált személynek, mint ahogy azt legtöbbször gondolnám.
A keleti, ez a nyugati orvosság, ez igazán az orvostudomány, ez a tömegtermelése megy, ez látszik, hogy hasonlóan, mint már minden más az életben. De a keleti orvoslás az használja inkább, vagy az jobban használja ezeket a technikákat, vagy nem?
Hát
az inkább nem. Emberekkel foglalkozik, én úgy tudom.
Nem vagyok benne járatos sajnos, úgyhogy nem, erre az a egyedül tisztességes válaszom, hogy nem tudom. Pláne ilyen összevetésben, hogy hol használják inkább. A Nemzetközi Hipnózis Társaságban jelen van, bár a kínai társaságok, hipnózis társaságok most vannak felvétel alatt, de hát valószínűleg nekik azért van egy pár ezer éves előnyük a módszerrel, csak hogy ez egy másfajta játék, hogy most ide be kell kerülni. Tehát de ez egy, hogy mondjam, ez egy sajátos fórum. Nagyon szigorú feltétele van annak, hogy egy hipnózis társaság vagy egyesület tagtársasága lehessen a nemzetközinek. Nagyon komoly képzéseket, meg egyebeket ír elő, vagy vár el, és akkor tekinti csak szóba jöhető partnernek a nemzetközi társaság.
Jó, kérdezzetek.
Igen, engem ott érdekelne, hogy melyek azok a típusú betegségek, ahol elsődleges gyógyító módként a hipnózis megfelel, és mert ugye elég sok, én inkább az előadásban azt hittem, hogy a kiegészítő szerepe az a domináns. Van-e olyan, ami kimondhatás?
Jó, hogy ezt kérdezi, mert ez a kiegészítő szerep, ez valószínűleg amiatt van, mert ahogy mondtam, ez az én szívem csücske terület. Elsődleges módszerként olyan esetekben jön főleg szóba, hogyha az alap problémát mondjuk így testi szinten vagy szomatikusan kivizsgálták, nem találnak igazából magyarázatot arra a meddőségre, arra a fejfájásra, arra nem tudom, bármire, hát majd, hogy nem tényleg bármire. És akkor jön szóba az, hogy nézzük meg, hogy az adott probléma mögött vajon mi lehet. És ilyen esetekben, hát már akkor oké, de ez akkor egy lelki tényezőkre épülő tünetképzés, amiről beszélünk. Nyilván nagyon jó szóba jön az egész, ezt majd, hogy nem is érintettük, a eleve lelki betegségeknél, tehát a pániktól kezdve a különböző problémáknál van még hazai kollégáknak, hogy a Vas József Pál még skizofrének terápiájában is használja, pedig hogy sokáig azt láttuk a szakirodalomban, hogy na, hát, ha valahol nem, akkor ott mennek épp pedig a saját sugallataival megküzdeni, és közben meg úgy látszik, hogy mégis, ha van olyan nagyon képzett és nagyon technikás a hipnotizőr, hogy bele tud helyezkedni a skizofrén világába, és onnan hozza őt vissza, vagy elét. Tehát sok területen van. Fogyás, dohányzásról lesz, ez egy csomó ilyesmi.
Mennyire veszi igénybe a hipnotizőrt, maga a hipnotizálást?
Változó, hogy ki milyen stílusban hipnotizál. Van, akinél nagyon, hát azért nem úgy összeesve, hogy úgy kell kivinni az ember, de hogy komoly energiák, de főleg érzelmi energiák mozdulnak meg. Tehát a hipnózis, hipnotikus kapcsolat az egy ilyen szándékosan és bizonyos értelemben művi körülmények között létrehozott nagyon intenzív kapcsolat. Tehát alig van a szerelem, vagy az anya-gyerek kapcsolat, hogy ezek tudnának itt szóba jönni analógiaként már itt mélységében. Csak itt az érdekes, hogy ezt így üzemszerűen kell produkálni, az adott helyzetben kedden 5 órakor, és akkor van tetszik, hanem, és ráadásul hatra jön a következő. Na most, ha ezt így elképzeljük egy magánpraxisban, amikor valaki 5-6 beteget lát egy nap, azért ez rendesen kiszívja az energiát. És nem győzzük én mondjuk a saját munkáimmal, tehát hogy tanítok is, kutatok is, hipnoterápiát is végzek, tehát nem az a egyik sem csúcsra járatott, valószínűleg egyiket sem tudnám csinálni, úgyhogy csak azt, így egymást váltogatják.
És hogy tud visszatöltődni?
De azért van olyan, aki mondjuk egy magánpraxisban reggel leteszi a fenekét, és délután 4-kor feláll. Azért az is hihetetlen számomra.
Hogy tud visszatöltődni egy ilyen?
Na, például úgy, hogy innen megyek egy olyan körbe, ahol úgynevezett szakmai szupervízióban, ahol egy olyan értelemben zárt, hogy ugyanazok az emberek jönnek össze, vagy jövünk össze már elég jó ideje, havonta egyszer. Ez egy szakmai jellegű, meg hát sok egyéb ilyen privát természet, sport, kutyák, zene bambulás, semmit nem csinálás, ilyen műgyűrködések, ilyen nem tudom én, rajzolás, nem tudom én. Tegnap legyártottam például egy csomó karácsonyi ilyen üdvözlőlapot, kivágogattam, és nagyon élveztem, pedig rengeteg dolgom lenne, de hogy most akkor ezzel foglalkozunk, és festegettem arany színnel a gyertyákat.
Nagyon elterelés.
Hát így is mondhatjuk, vagy hát annak a biztos tudása, hogy létfontosságú, nem fontos dolgokkal foglalkozni.
Akkor azt is itt Mózisnak lehet nevezni, amikor nem tudom melyik olimpián, ezekben nem vagyok túl járatos, de az eseményt azt nagyon megjegyeztem, az amerikai tornász, női tornász csapatnak az olimpiai aranyérme múlott azon a kis fiatal tornászlányon, aki az utolsó gyakorlatának bemutatása közben megsérült. De volt még egy lehetősége arra, hogy bemutassa újra a gyakorlatot, és ha jól tudom, akkor egy erdélyi származású magyar edzője volt ennek az amerikai tornászcsapatnak, és kért időt, illetve azt hiszem adtak bizonyos időt arra, hogy a gyakorlatot megismételhesse, azon túl már nem tehette volna. És az edzője szembehelyezkedett a kislánnyal, nekiálltak beszélgetni, jobbadán csak az edző beszélt, és utána sokáig szállóige is maradt, legalábbis én úgy emlékszem, hogy meg tudod csinálni. És a sérült kislány az utolsó pillanatban bejelentették, hogy megismétli a gyakorlatot. A sérült kislány, aki szinte járásképtelen volt, végrehajtotta, beállt a gyakorlat végén, és olyan pontszámot kapott, amivel az amerikai tornász csapat megnyerte az aranyérmet, hogy ez már ebbe a hipnózis körbe vonható, vagy pedig valami más zajlott le, ott személyes kontaktus.
Te ott törés volt a lábával, tehát úgyhogy eltörtek.
Hát utána azt hiszem fel kellett adni a további pályafutását, de lényeg az, hogy a sérülés tovább fokozódott a gyakorlat végrehajtása után, de a lényege az, hogy az edző és a tornászlány között valamiféle kapcsolat létrejött, aminek hatására olimpiai aranyérem lett.
Igen, hát én nagyon érzek itt analógiát. Nem fogalmam sincs, hogy ez az edző konkrétan hipnózis szakember volt, elkezdve hipnotizálni. Valószínűleg ismerte annak a súlyát vagy erejét, hogy ebben a kiélezett, végsőkig kiélezett helyzetben, mert itt egyáltalán nem mellékes, hogy olimpián vagyunk, vagy a teljes csapat anyja, a fájdalom, amit valószínűleg érzett valamilyen szinten, nem feltétlenül tudatosan. Tehát ezek mind-mind módosult tudatállapotot csinálnak maguktól. Tehát szerintem ennek az edzőnek a hatásossága abban állt, hogy ezt jól tudta kihasználni. Igen. Arra, hogy a jól megfogalmazott szugét, tehát a nem lesz baj helyett, azt mondja, hogy meg tudod csinálni, ilyeneket tanítunk.
Ez nálunk is a cirkuszvilágban sokszor előfordul, különösen fiataloknak, akik az artista képzőből jönnek ki, és ha ott a szaktanár, és a szaktanár olyan, és azért vannak gyakorlatok, ugye, amik veszélyesek, és még nincs akkora gyakorlata, és ha az a tanár annyira, biztos vagyok benne, hogy semmiféle olyanban nem megy át, csak ennyit, hogy szemébe mondja, hogy te ezt meg tudod, és ezt úgy tudja mondani, hogy a kislány vagy a fiú el is hiszi, és tudja, hogy meg tudja csinálni, mi egy kicsit a lámpalázban mondjuk, ugye sok esetben, most nem, én zsonglőr vagyok, azért voltak olyanok előadások, hogy még saját magamat is úgy rá kellett, hogy beszéljem, hogy ilyen franctól ide vagy ideges, ugye? Mert meg tudom csinálni, tehát abszolút nem vagyok én itt hipnózis alatt, semmi alatt, és csak be kellett menni, és meg tudom csinálni. Hát sok esetben volt, hogy fájt a fogam, mielőtt bementem, ledugoztam, kijöttem, és elfelejtettem, hogy fájt a fogam, mielőtt bementem.
Igen.
És aztán még egy ilyen erős lelki kapcsolat is lehetett az edző és a
tanulmány
között, illetve felnézhetett rá.
Persze, mindenféleképpen fel kell néznie az edzőjére.
Ezt írjuk úgy, hogy rapport.
És hinnie kell az edző, hát attól évekig együtt dolgoznak.
Az más kérdés, hogy ebben itt érzed pláne az ön megjegyzése kapcsán, hogy utána abba kell hagyni a kislánynak. Szóval van egy etikai dilemma benne, hogy biztosan, mert azért sejthető, hogyha nem tudom, hogy tudta az edző, hogy törésről van szó.
Tudta.
Hát akkor én valószínűleg nem annyira elegáns fölküldeni.
Mert ugyanez az edző volt a Nádia Komotnicsinek az edzője. Ugye ez az a Károlyi. Így van, ő volt, láttam.
Viszont a kislánytól meg kellett volna kérdezni a tornász után, hogy inkább nem tette volna meg, és akkor nem lett volna olimpiai bajnok, hát megcsinálja, és olimpiai bajnokként hagyta volna abba. Jó, hát ez egy ilyen az élet, ugye? Na, következő kérdés.
Akkor én kérdezek, hogy meddig vagyok.
Hát 8-ig egészen biztosan lehetünk, nem tudom, most mennyi az idő.
A 8.
8.
De még, ha valakiben van olyan kérdés.
Majd akkor én a legvégén, jó, tessék megmondani, hogy melyik volt az utolsó előtti kérdés, és akkor én meg egyet kérdezek.
Akkor még megkérdezném, hogy pontosan mi ez a raport?
Nagyon rossz a szó, mármint hogy magyarban ez a raportra hívva, ez a szó, hanem pont erről a kitüntetett kapcsolatról, ami vagy eleve van, mondjuk egy tanárdiák, vagy ilyen helyzetben is, vagy például, hogyha nem tudom, egy gyerekkel dolgozunk, és látjuk, hogy a gyerek az édesanyja kezét fogja, tehát az anyjával van raportban, nem én velem, akkor nekem az anyán keresztül van utam a gyerekhez, mondjuk. Ja. Egészen addig, amíg a gyerek el nem tudja engedni szó szerint, meg szimbolikusan is az anya kezét, és kapok egy olyan bizalmi pozíciót, hogy elfogadja tőlem is azt, ami. Tehát ez a raport, amikor én ezt úgy szoktam mondani, ilyen nagyon leegyszerűsítve a képzéseken is, hogy egymásra figyelünk és egyet akarunk. Tehát egy ilyen helyzet van, és ez mind a két félnek ugyanebben kell lennie. Tehát ha engem azt foglalkoztat, hogy tudom én éhes vagyok, vagy bármi ilyesmi, akkor már csorgul a raport. Tehát én is ott kell legyek, meg ő is ott kell legyen egy adott szintig. És az, hogy egyet akarunk, hát az rendszerint az kimondatik, hogy mi a célja az adott ülésnek vagy alkalomnak, még ha ez egy banális kísérleti helyzet, vagy nem tudom, akkor is megmondjuk, hogy ez most ezért és ezért jön létre. Így ez válasz?
Igen, köszönöm szépen, kérem.
És vannak raportépítési technikák, meg vannak raport fenntartási, meg raport átadási. Tehát, hogyha én kész vagyok az illetővel, és a mi aktuális kapcsolatunknak vége van, mert mondjuk lejárt az idő, vagy valami, akkor átadom a raportot adott esetben saját magamnak. Amikor legközelebb jön, akkor ezzel meg ezzel. Tehát ott előkészítem annak a helyzetnek az egymásra figyelünk és egyet akarunk élményét. De az is lehet, hogy tovább kell küldenem őt valakihez, és akkor a velem való raportját áttestálom, mondom neki, hogy akkor most ez is ez a kollega, elmondom, hogy miért jó az a kollega, esetleg, ha annyira jó fej vagyok, még a kollégát is felhívom, hogy onnan is előkészítsem azt a találkozást, ami akkor sokkal, hogy mondjam, előrébb vannak, mint hogyha csak van idegenül egymásra sorsolódnak valahogy. Tehát, hogy ez a raport, ez a lényeg, főleg ezekben a negatív transzhelyzetekben, baleset, stb., hogy ő nem velem van raportban, ott van idegennel, hanem a fájdalmával, vagy az aggodalmával.
Jó, melyik utolsó kérdés? Jó. Még az legelején volt egy kérdés, amire a válaszba bele tetszett építeni, hogy az arcon megjelenik mindaz, amire szükség van, tehát kiíródik a hipnotizált személy arcára, amiről szó volt, valami ilyesmenet. Na most az én kérdésem az, hogy ugye gyakran mondják, hogy a szem a lélek tükre. Engem annyira foglalkoztat, hogy hogy hogyan működhet ez a szem a lélek tükre, tehát hogy a szemre kiül minden, a fájdalom, az öröm, a hipnózis tudománya. Tud erre valamit mondani?
Hát nézze, a hipnózis alapjáratában az hipnotizált személy szeme csukva van rendszerint. Ami önmagában egy nagyon érdekes dolog, pláne hogyha abba belegondolunk, hogy ez adott esetben a találkozás után egy 10-15 perccel, tehát az első készfogáshoz képest ott tartunk, hogy egy vadidegen ember becsukja a másik jelenlétében a szemét. Tehát, hogyha ilyen kommunikációs alapelvekből indulunk ki, ez egy teljes nonsens. És a bizalomnak a jele egyébként. Tehát ilyen helyzet egyébként nincs, hogy egy amúgy látóképes valaki végigcsukva van a szeme, ritkán szól, vagy egyáltalán nem, a másik viszont őt nézi folyamatosan. És folyamatosan, ezen nippant nemrégiben méláztam el hosszan, hogy ahogy írtam el egy fejezetet, hogy ez mennyire bizarr, és hogy vajon miért így van. Nem minden hipnózis ilyen, van olyan hipnózis is, ahol nyitott a szeme az illetőnek, mint a hipnotizált személynek. Ebből talán az is következik, hogy nem, szerintem nem annyira a szeme, hanem ha már, akkor a... Tehát az arcmimikában szerintem inkább benne van. Néhány dologra tudatosan figyelünk, egyébként nem csak hipnózisban. Tehát az arc kipirosodás, vagy a pulzus látszik sokakban, ilyen csüngő fülbevalójú hölgyeknek a fülbevalója az szerint inog, ahogy olyan. Vagy hát nemrég dolgoztam egy olyan fiatalemberrel, akinek a szívében műbillentyű volt ültetve, és kifejezetten lehetett hallani a szívdobogását, ilyen majdnem olyan távol ültünk, mint most én magától. Tehát ezekre nyilván tudatosan figyelünk, mert nagyon fontos a visszajelzés, vagy ez a változás. De nagyon sokszor van, és szerintem egy idő után majdnem mindenki úgy működik már szakemberként, hogy nem kell tudatosítani ezeket, hanem inkább a saját belső érzéseire figyel. És hogyha én nyugtalan kezdek lenni, akkor ez valószínűleg ő belőle származik.
Akkor azt hogy kérdezzem meg, hogy van-e olyan ember szakterülettől függetlenül, aki erre a kérdésre, hogy hogyan működik az, hogy a szemre kiülnek ezek a félelem, öröm, bármi. Tehát ugye nézéssel rá lehet bírni valakit, hogy álljon fel, menjen ki, vagy jöjjön oda, vagy tetszik nekem, vagy nem tetszik. Ki mi foglalkozik ezzel, akit mondjuk ide lehetne hívni a témában?
Hát ez, hogyha a pszichológia területeire gondolok, akkor ez a... hát vagy a nemverbális kommunikáció, mint azon belül a tekintet irány hasonlók, és az ember az egyedüli olyan lény, akinek ennyire nagyon kirátszik a szemfehérje, mint a miénk. És az, hogy én hova nézek, az pillanatok alatt látható a partnerem számára. És ez sok szempontból nagyon fontos. Tehát a közös figyelmi fókuszt így tudjuk, hogy én erre a mikrofonra nézek, akkor mindenki látja. Ha ő rá nézek, akkor látja, hogy hova nézek ő rá. Ugye ezt... És ilyen szakember van, aki a nemverbális kommunikációval foglalkozik. Meg olyan is van most, hogy kérdezte, de az mondjuk egy kicsit más, az elmondom, lehet, hogy érdekes. Hogy most nagyon-nagyon izgalmas gépek vannak arra, hogy ha én egy képre nézek mondjuk, az én tekintetemet követi, hogy hogy olvasok le egy képet, melyik területeken nézem inkább, melyik területekre térek vissza. És ezt így meg is rajzolja. Tehát mondjuk, ha egy arcot elképzel, akkor a ilyen vonalkákkal, meg kis pötty megállókkal rárajzolja, hogy térképeztem fel azt a területet, ez az eye tracking nevezetű módszer. És ezt most nagyon sokfele használják meg kutatásokban, hogy egyáltalán az alapjelenséget, hogy bizonyos ígereket ki nem kívánom, hogy általában hogy szoktunk letapogatni, illetve különbségeket az egyének között.
Akkor én már a segítségét szeretném kérni, hogy a szem a lélektükre, jó? Tehát, hogy ehhez tessék szeressen nekem valakit ajánlani.
Jó. Gondolkodom majd, mert ezt...
Majd, érezte. Nem most, persze, majd e-mailen.
Jó. Majd kit lenne érdemes.
Jó. És hát köszönöm szépen, hogy köszönöm itt tetszett lenni.
Nagyon érdekes kérdéseket tettek fel, bevallom, hogy a 10 típus kérdésre számítottam itt is, de ez nem ennél, hanem ezután kezdtük. Komolyan, tehát kifejezetten érdekesek voltak számomra, amiket felvetettek.
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!